Már is folytatjuk a beszélgetést Orbok Ilonával, a BDO Magyarország cégcsoport ügyvezető partnerével, luxusipari szakértő is vagy, erről még ugye részletesebben nem beszéltünk, illetve nemzetközi diplomákkal rendelkezel. Ugye mondtad, hogy felkeltette az érdeklődésedet ez az iparág, mert hogy a számok nagyon kecsegtetőek voltak. De mik az elsődleges termékek, amik szóba jönnek, ha luxusról beszélünk?
Nagyon érdekes, mert ugye ha befektetési szemmel nézzük ezt az iparágat, akkor a cégek nagy része ugye tőzsdén van, tehát ugye cégekbe is lehet befektetni. Most elég volatilis a piac, de ettől függetlenül ez egy, én azt gondolom, hosszú távon a luxusipar az mindig is egy nagyon jó befektetés volt. Tehát hogyha 5-10 éves távlatba gondolkozunk, akkor nem nagyon találunk olyan céget, aminek a részvénye most kevesebbet érne, mint mondjuk 10 éve. Ha pedig ugye termékekre gondolunk, szintén a luxusipar egy nagyon jó befektetés, hiszen ugye ez az egyedüli iparág, ahol, hát hogyha sarkítottan fogalmazok, használtan a termékek többet érnek, mint újonnan. Itt ugye másodlagos piacra gondolok, óriási másodlagos piacra van ennek az iparágnak, ez 40 milliárd dollár fölötti iparág éves szinten csak a másodlagos piac, és ha itt gondolunk órákra, táskákra, autókra, általában ezek a legnépszerűbb másodlagos luxusipari befektetés célú termékek, akkor itt óriási hasznokat lehet elérni. Nemrégiben...
Tehát meg itt teljesen máshogy alakulnak az árak, mint
teljesen máshogy.
Akár például, a fast fashion vagy egyéb területeken.
Igen, például nemrégiben elemeztem, összehasonlítást végeztem egy Patek Philippe Nautilus modell és az S&P 500-as cégek részvényei részvényára között, és hogyha mondjuk 20 éves távlatot nézünk, akkor ennek az órának az ára 1500%-kal emelkedett, még az S&P 500-as index csak 400%-kal. Tehát, hogy akkor melyik a jobb befektetés, és ugye nem igazán kell azokkal semmit se csinálni, vagy hogyha ingatlanra gondolunk, akkor ugye teljesen más egy luxusipari termék, mert azt ugye megvesszük, betesszük a széfbe, aztán akkor 10-20 év múlva.
Megnézzük, hogy mennyit ér.
Jó, persze ezt tudni kell a modellt, meg hogy melyik márkától vásárolunk, mert azért ez nem mindig igaz, de viszont az is igaz, hogy csak ebben az iparágban vannak 10-20-30 szoros értéknövekedések, ami az elképesztő, azt gondolom, és itt ugye eleve magas árcédulás termékekről beszélünk, tehát a haszon is nagyon-nagyon magas.
És te mire esküszöl, ha már luxusipari befektetés most?
Ugye most az iparág az picit egy recesszióban van az elmúlt évekhez képest, hogy Covid alatt a 2021-2022-es év az egy boom volt tulajdonképpen, óriási növekedés volt ebbe az iparágba. Ahhoz képest most azért stagnál az iparág, nyilván ez egy korrekció is a Covid időszakhoz képest. Tehát most mondjuk a részvények pont lejjebb vannak, tehát adott esetben lehet vásárolni. Valószínűleg innen már fölfele lesz, de lehet, hogy még lesz lefele is. Volt olyan cég, akinek a részvényei folyamatosan emelkednek, azok általában az olyan cégek, akiknek a stratégiája az ugye a nagyon vagyonos magánszemélyekre irányul, mert az ő vagyonuk az általában válságállók, és mindig fognak vásárolni ebbe a szektorba. Gondolok itt egy Hermészre, ő nem vesztett a részvényértékéből, sőt növekedett, tehát ott azért óvatosan, de mondjuk, ha már egy Gucci-t veszünk, a Kering csoportot, mert ugye a Kering csoport tulajdonolja a Gucci-t, ott egy óriási visszaesés van most. Tehát, de ez lehet, hogy még fog lejjebb menni, tehát én nem mondom azt, hogy most akkor mindenki szaladjon Gucci vagy csak Kering részvényt venni.
Mert főleg tud, mivel egy elég szűk szegmens, aki ezt megteheti.
Hát most részvényt azért lehet venni, az azt hiszem, nem tudom, pár száz eurón van ezeknek az értéke, hogy egy részvényt lehet venni. Ha termékekre gondolunk, ott nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, szintén is ismerik az iparágat, azt gondolom. Tehát ott is vannak ilyen, ugye a Patek Philippe-nek a Nautilus óráját említettem, ugye az Hermès Birkin táskát is lehetne említeni. Ezeket másodlagos piacon nagyon gyorsan meg lehet venni, viszont ha ott vesszük befektetési céllal, akkor már valószínűleg nagyon sokat nem fogunk rajta realizálni, az értékét tudja tartani, tehát ilyen szempontból jó, de csak befektetési céllal megvenni, akkor azt azért tartani kell hosszú távon.
Mi minden befolyásolja az árfolyamot? Mert hát, a Covidot említetted, ott volt egy emelkedés, most van egy recesszió, amiben egy picit korrekció van az árak tekintetében, de hogy a piac mozgását mi minden befolyásolhatja még?
Hát a piac mozgását nagyon sok minden befolyásolja. Most azért van amúgy recesszió, ennek belső és külső oka is van. A külső oka, ha a legnépszerűbbet szeretném, vagy a legismertebbet említeni, az egy lokációs probléma, az az, hogy a luxusipar nagyon számít, és számított Ázsiára. És a kínai piac most nem olyan jól teljesít, ugye a gazdasági növekedés az náluk lelassult, és ezért ők nem annyira vásárolnak ebből a szektorból. Továbbá, ugye mivel az országnak sem megy annyira, a kínaiak sem nagyon vásárolnak Kínában, Japánban már igen, de Kínában nem, mert megjelent ez a luxury shame fogalom.
Igen, erről akartalak is kérdezni, erre ez egyfajta szégyenérzet?
Hát ez igen, tehát hogy akinek megy, vagy aki tehetősebb, az nem feltétlenül szeretné most ezt mutogatni, hiszen az országnak amúgy meg nem megy, úgyhogy ilyenkor azért nem ildomos, azt gondolom, nagy logójú márkákkal, termékekkel megjelenni feltétlenül. Vásárolnak ebbe az iparágba, csak pontosan ezért most, aki nem a nagy logós márkákra fogadott, mint mondjuk egy Gucci, hanem inkább egy Hermes, ami mondjuk egy ilyen quiet luxury, ugye ez a csendesebb luxus, amiről ugye nem lehet annyira megmondani.
Igen, nem ordít róla.
Nem ordít róla, ők inkább erre a szektorra fogadtak, vagy innen választanak. Ezeknek a márkáknak nyilván most megy is, de ezek a külső okok, ugye, ami miatt nem annyira megy ennek az iparágnak, viszont a kínaiak meg azt mondják, hogy azért bocsánat, nem minket okoljatok, mert mi vásárolunk, ahogy említettem, tehát a kínaiak állítólag a kínai kimutatás szerint többet vásárolnak, úgyhogy ők nem örülnek ennek a észrevételnek vagy következménynek. Belső okok is vannak, tehát aki nem jó stratégiát választott, az egyértelműen látszik, hogy azoknak a cégeknek nem megy. Itt ugye a Gucci-t már mondtam, tehát aki ezt a harsányabb luxust követi, annak most azért nem megy, nem ez az időszak volt. Ezt lehetett sejteni, ezt már 2023-ban is lehetett látni, hogy a csendesebb luxusnak lesz az irány, és hát nagyon komoly vezetőváltások vannak.
De egy nagyon izgalmas és érdekes világ az, amiben te belelátsz vagy átlátod. Svájctól keletre azt szokták mondani, hogy nem igen születnek luxus márkák. Van esély arra, hogy a régiónkban felépüljön egy luxus márka?
Én látok rá esélyt. Ugye a luxusiparban nagyon fontos ez a country of origin elf, hogy ugye honnan származik a márka. Nem véletlen, amit már mondtam az elején is, hogy ugye 80-90% a luxusipari márkáknak az olasz vagy francia. Tehát azt gondolom, előbb lesz sikeres egy olasz vagy Franciaországból indított márka a luxusiparban, illetve még azt is hozzá kell tenni, hogy itt az időfaktor nagyon számít. Ha megnézzük, a cégek többsége az 50-100 évnél idősebb, vannak 200-250 éves cégek is. Tehát azért ez nem egyik pillanatról a másikra épül. Hogyha most nagyon akarnám, egy kezemben meg tudnám számolni azt a luxusipari márkát, ami az elmúlt 10-20 évben alakult. Nem sok van. Kevés az olyan, aki ebbe az iparágba új belépőként be tud szállni.
A régiek meg lehet, hogy erodálódtak.
Hát ugye itt van az, hogy a régieket, akiknek éppen nem megy, azokat ugye felvásárolják a konglomerátumok. Itt ugye az iparágat igazából három nagy cégcsoport uralja, ugye a LVMH, a Kering és a Richmond. Tehát ők azok, akik tulajdonolnak, azt hiszem 200 körüli márkát így összesen, hogyha nézzük. Nem véletlen, mert akiknek nem megy, azt próbálják ugye ők felvásárolni. De Magyarországra visszatérve, én azt gondolom, hogy vannak olyan értékeink, amik a country of origin elvnek megfelelnek, mert hitelesek tudnak lenni. Nemzetközi szinten is, mert Magyarország ismert arról, hogy ezek az alapanyagok, ezek a források Magyarországon tényleg annyira jók, hogy nemzetközi szinten is megállják a helyüket, és hogyha ezeket használjuk ki vagy fel, akkor azt gondolom, hogy lehet azért a luxusiparban gondolkozni. Termékszinten, ha szolgáltatás szinten gondolkozunk, hogy a luxus vendéglátás, illetve szállodaipar is ugye egy nagyon nagy szektora ennek az iparágnak, sőt nemzetközi szinten ez most egy abszolút felfeleivelő iparág, mert inkább a nagyon vagyonos magánszemélyek ugye az élményre költenek, mint a termékre, tehát ez a szektor, ez most nagyon, nagyon bővül, és hogyha erre tudunk jól fókuszálni, jó értékeket felhasználva, akkor még az is elképzelhető, hogy itt valami luxusipari termékmárka központ kialakul.
Említetted pár perccel ezelőtt a másodlagos piacot a luxusban, és akaratlanul is felmerül a kérdés bennem és a hallgatókban is biztosan, hogy miért drágább használtan egy termék, mint újonnan a boltban? Ezt tegyük helyre.
Jó, ez nagyon egyszerű. Azért, mert limitált, és nagyon-nagyon nehéz hozzájutni. Tehát, hogyha én most ma szeretnék venni, akár csak gondoljunk autókra, hogy a férfiak is be tudjanak egy picit kapcsolódni, egy Ferrari Purosangét, ugye az most a legújabb SUV-ja, és az egyetlen, bocsánat. Az nem úgy van, hogy én most bemegyek, és akkor vásárolok egyet, és holnap azzal kijövök. Tehát például ez az autó is a másodlagos piacon, azt hiszem most másfél-kétszeres áron értékesítik.
Mert elérhető, gyorsabban
hát igen, mert
elérhető.
Az ember oda megy, kifizeti, és távozik az autóval. Igen. Mondjuk akkor olyan színek felszereltség van, ami ott van, de akkor van egy ilyen autója. Ha pedig a boltban van, akkor várakozhat rá, hát szerintem éves várólisták vannak egy ilyen autóra, és nem garantált semmi. Ugyanígy ugye a táskáknál, ékszereknél, óráknál, stb. Tehát fel lehet iratkozni a várólistára, az se egyszerű. Tehát az se egy egyszerű történet, és akkor nyilván azért valószínűleg be kell fektetni, hogy így mondjam, mert vásárolni kell azért annál a márkánál, de hogy ezért van az, hogy van a termék, vagy a modell körül egy hype, hogy úgy mondjam, például, hogyha ezt a Ferrari autót említjük, ugye ez az első SUV-ja ennek a márkának, akkor nagyon sokat kell várni, főleg ezért. Aztán vannak ugye, ha már az autóknál maradunk, a klasszikus autók, amiket már nem gyártanak, ugye, annak nagyon nagy értéke van, vagy hogyha van valami történet mögötte. Tehát például ugye, ha már Ferrari-nál maradunk, akkor Ingrid Bergmannak a Ferrari, az is egy egyedi darab, azt Rossellini a rendező gyártatta le csak neki, kizárólag azért, hogy föl tudjanak menni San Moritzba síelni, és a Ferrari-ra egy síléccet tudjanak tenni. Hát az is, én legutóbb, amikor találkoztam az autóval, akkor 10 millió font volt a kikiáltási ára, nem tudom, hogy most hol kinél.
Tehát itt a storytelling az még megdobja az árat.
A storytelling a luxusiparban elengedhetetlen, és azoknak a márkáknak, akiknek most nem megy, azok valószínűleg ebbe nem jók, de mondom, a másodlagos piacon igen, a sztori az nagyon kell, és az, hogy nagyon-nagyon nehezen elérhető, mert ezért fizetnek az emberek, hogy akkor ő most tudja ezeket használni. Tehát ez nem egy elherdált pénz, én azt gondolom, vagy ne érezze magát valaki átverve, hogyha ennyivel többet fizet érte, mert valószínűleg az értékét tartja. Csökkenni nem nagyon fog.
Most a legelején arról beszélgettünk, hogy gazdasági luxusipari szakértő vagy, illetve hogy ügyvezető, tulajdonos, és hogy rengeteg mindennel foglalkozol, de azt mondtad, hogy a helyemen vagyok, így fogalmaztál, és hogy valahogy úgy helyén tudod kezelni a munkát, a magánéletet, hogy ebben sikerült egy számodra megfelelő egyensúlyt létrehozni, ugye két gyerekes édesanyja is vagy.
Én azt gondolom, hogy igen, én a saját életemmel elégedett vagyok. Nyilván vannak még céljaim, tehát nem azt mondom, hogy én most már értem oda, ahova mindig is szerettem volna, és akkor most én itt fogok stagnálni, mert ha valami stagnál, az nem egészséges. Úgyhogy mindenképpen vannak a jövőre még céljaim.
De hogy tudod mindezt, vagy hogy tudtad ezt megvalósítani? Most nekem a szigorú időmenedzsment az, ami egyből eszembe jut, mert hogy mondtad, hogy nagyon szigorú vagy alapvetően önmagaddal szemben, akkor ennek lehet ez a kulcsa, vagy más nálad a... ami megoldja ezt a helyzetet.
Szerintem ez bármelyik gyerekes dolgozó anyukát megkérdezed, ez egy borzasztó nehéz dolog.
Azért tehát, is kérdezem.
Tehát ez nem csak nekem nehéz, hanem teljesen mindegy, ki mit csinál, milyen munkát, milyen poszton van. Ez mindig nagyon nehéz. De azt gondolom, megvan a reward része. Tehát amikor a gyerekeket látod mosolyogva feléd rohanni délután az oviból, hát...
Hány évesek most?
Nekem 3 és 5 évesek a gyerekek, úgyhogy...
Tehát ők még kicsik azért?
Kicsik, nagyon kicsik, igen. Ugye mondják, kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ezt most még nem tudom elképzelni.
Ezt viszont én megerősíthetem egy 10 és egy 15 éves édesanyjaként.
Én most érzem nagyon nagy gondnak, ha még ennél is nagyon jön, akkor nem tudom, mi lesz. De hogy ez egy csoda, tehát, hogy nőként megélni azt, hogy ugye vannak periódusok, van, amikor a nő a karrierjére koncentrál, aztán feleség lesz, aztán anya, és mindig próbálja magát abba a szerepbe, hát, hogy a legjobban szerepeljen. Hát, ki az az anya, akit felkészítettek arra, hogy mi jön? Senki. Még hogyha mondták is, hogy jó, majd nem lesz annyi időd, meg majd nem tudsz úgy foglalkozni magaddal, meg keveset alszol, ezt nem tudod elképzelni.
Nem, az apró betűst azt nem lehet elképzelni.
Nem, tehát erre én azt gondolom, nem lehet felkészülni, vagy felkészíteni valakit. És
megváltoztatott az anyaság egyébként?
Biztos vagyok benne.
Mert hogy egyébként egy kőkemény üzletasszony, vagy azért igen. Is kérdezgetlek erről, hogy...
Igen, igen. Én azt gondolom abszolút, a gyerekeimmel azok teljesen kenyére tudnak kenni, bármilyen határozott próbálok lenni. Ők mindig túljárnak rajtam. Abszolút. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre tanít meg az anyaság is, mint minden új pozíció, hogyha így lehet fogalmazni. De hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet ebből tanulni, és mindig alkalmazkodni kell. Itt nincsen nagy könyv, ezt nem tanítják. Tehát itt tényleg mindenki maga kell ehhez alkalmazkodni, és saját maga kell kitalálja, hogy most az adott helyzetben mi annyi ezer kérdés van egy gyerek érkezése kapcsán.
Tehát neked is voltak, vagy vannak kétségeid néha, vagy kérdéseid?
Kérdéseim folyamatosan, igen, folyamatosan. Meg én azt látom, hogy nagyon sok nő marcangolja magát, tehát, hogy nem jó anya, vagy ezt most nem jól csinálta, vagy most túl sokat foglalkozott a munkájával. Tehát próbálni kell, szerintem az egészséges egyensúlyt megtalálni. Szerintem tökéletes anya nincs, tökéletes vezető sincs, tehát mindig próbáljunk meg ugye az adott körülményeknek legjobban megfelelni. És hiába, én még az elején ugye, amikor megszülettek, akkor volt egy karrierút, amit elképzeltem nekik, hogy akkor akkor én most ezt akarom, és akkor kezdjük csinálni. Az az első percben összedől, hogy borult ők nem minden, azt akarják. Igen. Igen, tehát hogy ezeket is nyilván meg kellett tanulni. Na, akkor én most tudatosan, ahogy a saját karrieremet építettem, akkor olyan óvodát választunk, stb., hogy aztán azt terjék, de ez nem így megy. Tehát nagyon sok mindent meg kellett tanulni, ez teljesen más, hogy megy, ugye nyilván a magánélet az máshogy működik, mint egy cég.
Férjeddel együtt dolgoztál, igen, ugye, mielőtt összeházasodtatok, és a mai napig, igen, együtt dolgoztok. Hogy működik a közös munka és a család? Tehát külön kell ezt választani? A vacsoraasztalnál lehet munkáról beszélni?
Lehet, hogyha ez egy családi vállalkozás, azt gondolom, mert ez a családnak az életét nagyon-nagyon befolyásolja, és ott van teljesen a mindennapokban. Ugye mi ezt egy családi vállalkozásnak is tekintjük.
És bármekkora is.
Igen, bármekkora is, és ugye férjem alapította itt Magyarországon, igen, a BDO-t, én meg csatlakoztam hozzá, és mi erről, szerintem itt is megvan az egészséges egyensúlyunk. Nyilván, hogyha olyan helyzet van, akkor beszélünk róla persze bármikor. Én a gyerekeket is próbálom pénzügyi tudatosságra nevelni. Tehát nálunk mondjuk az én családom, amikor én voltam gyerek, nem volt így a pénzről annyira szó, de én próbálom őket nyilván játékosan, játékokon keresztül kereskedésre, üzletre tanítani.
Sőt, talán még tabu is volt a pénz a mi gyerekkorunkban.
Igen,
nyilván
nem,
családja
nem,
válogatja, nem, de hogy nem volt szó róla.
A lelkész anyukámmal ugye annyi pénzügyi témát nem beszéltünk el. De hogy azt gondolom, hogy a mai világban ez fontos. Tehát például mi a szituációs játékokat szoktunk játszani, vedd meg apától, add el anyának drágában, stb. Tehát, hogy próbáljuk már ezt egészen kiskorba belevinni, úgyhogy mi a férjemmel természetes, hogy ezeket megbeszéljük, hogyha olyan ügy van.
Hogyha már luxusról beszéltünk, és akkor térjünk vissza most a munka és magánélet egyensúlya után a szakmához. Luxusipari innovációk, ez azért a jelenlegi időszak sláger témája. Idegenkedsz, izgat, hogyan kapcsolódsz ehhez?
Én luxusipari témákkal, ugyanúgy, mint pénzügyi témákkal nagyon izgatott vagyok mindig, hogyha valami történik, pláne ha ilyen horderejű. Tehát az, hogy a luxusiparban megjelentek a laboratóriumi gyémántok.
Erre gondolok, igen.
Mert ez a legnagyobb innováció ebben az iparágban, hát ez szerintem elképesztő. Most gondoljunk bele, hogyha valaki aranyat állítana elő, hát a világgazdaság felfordulna. És ez most tényleg egy sláger téma, ugye a tavalyi évet azt általában ebbe a szektorba a laboratóriumi gyémántok évének szokták nevezni, hogy az volt ebbe a sztártermék, és ez igaz is, tehát ez teljesen felbolygatja a, nem csak az ékszerpiacot, hanem úgy azokat a márkákat is, akik mondjuk ilyen termékeket árultak, vagy kereskedtek, vagy befolyásuk volt rá, vagy ugye a bányász cégeket, tehát hogyha a legnagyobb gyémánt bányász céget nézzük, aki ma már nem a legnagyobb, de 100 évig az volt, a Döbers, akkor azt szerintem, nem akarom azt mondani, hogy összeomlás szélén van, de a jelenlegi tulajdonosa nagyon szabadulni akart tőle pár hónapja, ugye eladásra kínálta, nem tudom, most azóta történt-e vele valami.
De hát az innováció gyakorlatilag teljesen újraárasztotta a piacot.
Teljesen újraárasztotta. Tehát aki gyémántba fektetett, annak olyan nagyon jó híreim nincsenek, mert valószínűleg ott csökkent az érték.
Még a természetes gyémánt esetében is.
A bányászott gyémánt esetében, igen. A laboratórium gyémánt még nem befektetési termék.
Mert hogy 40-60%-os különbség van.
Ez karátfüggő. Képzeld el, van, ahol 95%-os különbség van a természetes és a laboratóriumi gyémánt között, hogy csak egy példával érzékeltessük a hallgatóknak, egy karátos átlag természetes gyémántnak az ára 10 000 dollár közül mozog. Nagyon sok minden befolyásolja, most egy átlagot mondtam. Ugyanez laboratóriumi gyémántból 1000-1500 dollár között megszerezhető.
Tehát egy sokkal elérhetőbb, megfizethetőbb, idézőjeles luxus termék született.
Igen, és ugye nem csak a luxusipari márkák kezdték el használni, hanem a Swarovskinak, a Pandorának is van laboratóriumi gyémánt, illetve egy gyémánt kollekciója. Tehát ugye a Pandorának a részvényeit, ha nézzük, azok 2 év alatt azt hiszem 2-3-szorozódtak. Ezért, mert ő befektetett egy laboratóriumba, ahol ugye gyémántokat készített.
Mesterségesen csiszolják őket.
Így van. És ebből neki egy óriási boomja van. Tehát abból, hogy ugye ezeket a gyémántokat értékesíti. Amerikában az eljegyzési gyűrűk fele az már laboratóriumi gyémántból készül. A nagy márkák is dolgoznak vele, Louis Vuitton. Sőt, a Hajjori kollekcióját egy laboratóriumi gyémántnak szentelte.
Te hogyan állsz ehhez? Idegenkedsz tőle, vagy te befektetnél akár?
Attól függ, hogy nézzük. Én a laboratóriumba fektetnék. nem magába a termékbe, hanem ezekbe a laboratóriumokba, mert ezen is nyilván óriási haszon. Tehát ha előállítási költséget nézzünk, nem pedig ugye kereskedelmi árat, amit ugye mondtam az előbb, hát a karátonkénti előállítási költség az olyan pár száz dollár.
Ehhez képest ezrekről vagy százezrekről beszélünk, igen, a nap végén.
Igen, a nap végén. Tehát, hogy nagyon sokan saját laboratóriumot hoztak létre. A Louis Vuitton is befektetett az LVMH cégcsoport egy ilyen laboratóriumi gyémánt cégbe, mert ott biztos, hogy nagyon nagy rés van, és a szakértők is, és én is azt gondolom, hogy ez csak egyre följebb fog menni. Tehát 2020-ban a teljes gyémánt piacnak pár százaléka volt, azt hiszem 5%-a volt a laboratóriumi gyémánt, a tavalyi évben ez már 20% volt, és ezt 30-ra jósolják évek múlva, tehát hogy ez folyamatosan fog fölfele menni, és ez egy 1000 milliárd dolláros iparágról beszélünk.
Vásárlóként másképp állnál ehhez a kérdéshez, mint befektetőként?
Én ritkán szoktam csak úgy vásárolni, hogy nem nézem azt, hogy most
jó befektetése vagy
jó
sem.
Jó befektetés vagy nem. Itt nyilván attól függ, hogy ki mit szeretne. Ha most szeretne valaki gyémántot vásárolni, akár nagyobbat, azt most egy viszonylag jó összegen megteheti. És
hogyha
szemmel,
mesterséges gyémántot választ.
Igen. De amúgy a természetes gyémánt ára is csökkent. Tehát azt tegyük hozzá, hogy akinek az volt, vagy évekkel ezelőtt azt vett, akkor az csökkent. Mondjuk, hogyha megkérdezzük a Louis Vuittonnak a ékszertermékekért felelős vezetőjét, akkor ő azt mondja, hogyha befektetési céllal vásárolunk, ezt megkérdeztük tőle egy konferencián, akkor vegyél gyémántot, de nagyon nagyot. Mármint bányászottat, mert az valószínűleg tartja az értékét. Igen, most én itt a átlag ékszergyémántokról beszélek, aminek a természetes gyémántok ára csökkent, de hogyha nagyon a 10 karát felettről beszélünk, ott mindig is azt gondolom, hogy a természetesnek azért lesz értéke, vagy a színes gyémántoknak, de az alatti karátoknál én most nem biztos, hogy vásárolnék természetes gyémántot.
A mostani recesszióról viszonylag sokat beszéltünk. Ami kérdésben nem felmerült, hogy mely cégek azok, akik jobban átvészelhetik az ilyen időszakokat?
Azok, akik arra a klientúrára terveznek, akiknek a vagyona válságálló. Ez a nagyon vagyonos magánszemélyek. A luxusiparban összesen körülbelül 400 millió felhasználó van. A 400 millió felhasználóból összesen 6-8 millió, akiről én most beszélek, a nagyon vagyonos magánszemély. Ezek általában nagyon sok definíciója van ennek, hogy kit nevezünk ennek, általában a 30 és 100 millió dollár közötti, feletti vagyonnal, nettó vagyonnal rendelkező emberek ezek. Na most ők az iparág bevételének a 40%-át adják. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye majdnem az iparág bevételének a felét, azt összesen 6-8 millió ember adja. De ennél ugye sokkal nagyobb a fogyasztói bázis. Van egy középosztály, az egy olyan kb. 180 milliós réteg, mármint a luxusiparnak középosztály, igen, nem normális középosztály beszélek, és hanem jönnek egy olyan 200 millió fölötti fogyasztó, aki ugye az úgynevezett aspiráló felhasználó, aki néha vásárol ebbe az iparágba, olyan kb. Évi 3-5 ezer dollár értékben egy-egy terméket, általában egy övet, egy táskát, egy szemüveget, egy cipőt, tehát a könnyebben elérhető termékeket. És azok a márkák, akik ezekre a fogyasztókra terveztek, azoknak most nem megy, mert ők a gazdasági recesszió miatt nem a luxusiparból fognak választani, hanem inkább a prémiumból, az ugye teljesen más. És ezért azoknak fog jobban menni, aki inkább arra 6-8 millióra tervezett, mint például az Hermès. Neki tulajdonképpen válságállóak a részvényei, azt gondolom. Ingadozik az is, de ha hosszú távon nézzük, akkor az mindig is felfele fog menni, én azt gondolom.
Legyen már ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.
Orbók Ilona, a BDO Magyarország cégcsoport ügyvezető partnere, luxusipari gazdasági szakértő volt ma a vendégem.